Bátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
5 óra.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! 2024. október 19-én szombat reggel sok szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Turi Sarolta, a hírszerkesztő hírolvasó Debner Edem, a technikai pultnál pedig Fehér József ül. A rádiónk igazgatója Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok Önöknek. A mai nap gondolatébresztő mondata Matthew L. Jacobsontól származik, és így hangzik: minden gyermek mögött, aki hisz magában, el valaki, aki először hitt benne. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várunk mindenkit a készülékek elé a következő órában. Hamarosan a napi mája hangzik el, majd híreket mondunk, és a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk. 17:30 hírek, majd a névnaposokat köszöntjük, és a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. 18:00 hírek, és ezt követően jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel. Tartsanak velünk, érdemes!
A nap imája.
Hozzád menekülök, ó Uram, nevedre kérlek, amelynek fénye beragyogja az eget és a földet, tégy engem arra képessé, hogy alávessem akaratomat annak, amit te rendeltél parancsaid útján, hogy ne érezzek más vágyat, csak azt, amit te kívánsz legfőbb hatalmad erejében, ne akarjak mást, csak azt, amit te rendeltél szent akaratoddal.
Hallgassák meg híreinket!
Az 1 millió gyermek imádkozza a rózsafüzért a világ egységéért és békéért elnevezésű világméretű imakezdeményezéshez 2018-ban csatlakozott a Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége. Idén az Egri Főegyház megyében Szerencs volt a főhelyszín. Ezúttal is a helyi katolikus iskolák közreműködésével hívták életre a programot. Délután a Munkás Szent József templomban kezdődött a közös imádság Ternyák Csaba egriesek vezetésével. Rádiónk és a Szent István Televízió YouTube csatornáján élőadásban közvetítette az eseményt. A Mária Pócsi és a Csíksomlyói nemzeti egyhelyek történetét, lelkiségét, az ottani zarándok életet és annak mindennapjait mutatja be egy most megnyílt kültéri kiállítás a Szabolcsi Mária Pócson, mondta a miniszterelnökség nemzeti vallásturizmus intézkedési terv megvalósításához szükséges intézkedések koordinációjáért felelős miniszteri biztos az MT-nek. Nacsa Lőrinc kifejtette, Mária Pócs és Csíksomlyó testvértelepülések, testvér kegyhelyek is egyben, ugyanakkor valamennyi nemzeti kegyhely a magyarság lelki erőműveiként működik. A kültéri kiállítása tervek szerint karácsonyig látható. Európa nem csak gazdasági, hanem erkölcsi válságban is van, és ebben a helyzetben a megoldást az egyházak is segíthetnek megtalálni a döntéshozóknak. Erről beszélt a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára Budapesten a Megosztott Felelősség, Együttműködés az Államok és a Vallási Közösségek között című konferencián. Soltész Miklós fontos kérdésnek nevezte, hogy az európai vezetők felismerik-e a kontinensre leselkedő veszélyeket, tudnak-e választ adni rájuk, illetve hogy ki tudnak ebben segíteni nekik. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök győzelmi tervével nem lehet nyerni, ezzel csak veszíteni, ezért mi ebben nem veszünk részt, közölte a miniszterelnök a közrádióban. Orbán Viktor kifejtette, nem közvetlenül ütköznek össze Oroszországgal, mert kettejük között ott van Ukrajna, de valójában az EU úgy viselkedik, mint egy hadviselőfél. Arról is beszélt, az Európai Néppárt szintet lépett a legutóbbi európai parlamenti vitában, ahol bejelentették a saját igényüket kabinetje távozására, hogy az új, saját pártcsaládjához tartozó kormány csináljon olyan politikát, ami tetszik Brüsszelnek, tehát engedje be a migránsokat, lépjen be a háborúba, fogadja el a gender ideológiát és szüntesse meg a gyermekvédelmi rendszert Magyarországon. Hozzátette, probléma, hogy amit mi csinálunk, az nagyjából az, amit az európai nép is szeretne látni otthon, és aminek a saját kormányuk épp az ellenkezőjét teszi. Nálunk viszont nincs migrációs krízis, mert nem engedjük be őket, és hasonló a helyzet a rezsi ügyében is, nálunk fizetik a családok a legkevesebbet az áramért és a gázért. A kormányfő azt mondta, alakul az a 21 pontos gazdasági akcióterv, ami nagy lendületet tud adni a magyar gazdaságnak. Lesz nagy csodálkozás, amikor 2025-ben ismertetik az első negyedéves számokat, fogalmazott. A tervek közül kiemelte a béremelést, a lakhatás olcsóbbá tételét elsősorban a fiataloknak, a családok megsegítését a gyerekek után járó adókedvezmény megkétszerezésével, a kis és közepes vállalkozásokat segítő Demján Sándor tervet. Jövőre a mindennapi életben látványosan mutatkozik majd meg ez az új gazdaságpolitika, ha sikerül a nemzeti konzultáció megerősíteni, összegzett. Oroszország nem fogja hagyni, hogy Ukrajna nukleáris fegyvert hozzon létre, jelentette ki az orosz elnök, amikor a BRICS országok jelentős sajtóorgánumainak vezetőit fogadta Moszkvában. Az ukrán elnöknek azt a kijelentést, miszerint ország a nukleáris fegyverek létrehozására fog törekedni, ha nem lesz a NATO tagja, Vlagyimir Putyin provokációnak minősítette. Azt mondta, hogy Oroszország az ukrajnai konfliktusnak a lehető mielőbbi lezárásában érdekelt. Magyarországnak béke stratégiája van, közölte a honvédelmi miniszter a NATO védelmi miniszteri értekezletén Brüsszelben. Szalai Bobrovnicki Kristóf azt mondta, hazánk nem a háborút, hanem a békét támogatja, elkötelezett NATO szövetségesként pedig mindent megteszünk országunk és ezen keresztül a szövetség megerősítésért. Kijelentette, ehhez nem csak a nemzeti haderők fejlesztésére, de a védelmi ipar megerősítésére is szükség van. A gázai övezetet irányító iszlamista palesztin szervezet a Hamász megerősítette vezetőjének, Jaja el-Sinwarnak a halálhírét. Közölték azt is, hogy ennek ellenére a fogvatartott izraeli túszokat mindaddig nem engedik szabadon, amíg Izrael nem állítja le az offenzíváját ellenük. A Miskolc Egyetem Földrajz Geoinformatika Intézete mikroklímakutatást végez a Bükk-fennsíkon, a Mohos-töbörben, amiért adatokat rendszeresen közzéteszi közösségi oldalán. Mérései kezdete óta a leghidegebb októberi hajnali fagyot mutatták a műszerek legutóbb, mínusz 14,5 fok volt ott fent. Végül az időjárásról, sok napsütés várható majd a folytatásban is, csapadék nem hullik, a szél időnként megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban mínusz 3 és plusz 2 fok között, napközben aztán 14-15 fok körül alakul. Híreinket hallották.
A Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Tartsanak velünk!
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Pénteki adásunk témái. Ferenc pápa beszéde a G7 találkozó minisztereihez. Igazságosabb és befogadóbb világot építsünk, ahol a fogyatékkal élők méltóságát tiszteletben tartják. A pápa fogadta a libériai elnököt. Afrika és a migráció. Segítettem bábáskodni a szinodális egyház születésénél. Stúdióbeszélgetés Csiszár Klára Antónia pasztorál teológussal, a Linci Katolikus Egyetem rektorhelyettesével és teológiai karának dékánjával, a Vatikánban zajló püspöki szinódusról. Ferenc pápa. Igazságosabb és befogadóbb világot építsünk, ahol a fogyatékkal élők méltóságát tiszteletben tartják. A pápa csütörtökön audiencián fogadta a G7 kormányközi politikai és gazdasági fórum umbriai találkozójának résztvevőit, akik a napokban tanácskoztak az inklúzió és fogyatékosság témaköréről. Munkátok a reményjele egy olyan világban, amelyik elfeledkezik a fogyatékkal élő személyekről, mutatott rá beszédében a pápa. A Szentatya mentalitásváltást sürget azért, hogy befogadóbbá tegyük a világot, és a fogyatékkal élők teljes jogú részesei lehessenek a társadalmi életnek. A háromnapos tanácskozásnak az olasz elnökség jegyében Umbria, október 14-e és 16-a között Assisi és Solfagnano adott otthont, melyen a G7 csoport országainak, vagyis az Amerikai Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, Franciaország, Japán, Kanada, Németország és Olaszország miniszterei folytattak eszmecserét. A csúcs találkozó végén aláírták az úgynevezett Solfagnanói kartát, mely alapvető témákat rögzít, mint az inklúzió, a hozzáférhetőség, az önálló élet és a személyek értékének kiaknázása. Ezek a témák kapcsolódnak az emberi méltóságról alkotott egyházi nézőponthoz, jelentette ki a pápa. Minden személy szerves része az egyetemes családnak, senki ne váljon a leselejtezés kultúrájának áldozatává. Ez a kultúra előítéleteket szül és árt a társadalomnak.
Questo incontro in occasione del G7 è un segno concreto della volontà di costruire.
A Szentatya üdvözölte a G7 találkozót, mely arról a szándékról tanúskodik, hogy egy igazságosabb, befogadóbb világot építsünk, ahol minden személy a maga képességeivel teljes értékű életet élhet, és hozzájárulhat a társadalom növekedéséhez. Fogyatékosság helyett más típusú képességekről beszéljünk, javasolta Ferenc pápa. Sajnos nem minden nemzet számára prioritása fogyatékkal élők integrálása. Van, ahol nem védelmezik a születéstől az öregkorig tartó életet. Fájdalmas látni, amikor akár egy rossz cipőt leselejtezik az öregeket, pedig ők képviselik a bölcsességet, jegyezte meg a Szentatya. Nem létezik valódi emberi fejlődés a legkiszolgáltatottabbak hozzájárulása nélkül. Az egyetemes hozzáférhetőségre kell törekedni, hogy minden fizikai, társadalmi, kulturális és vallási akadályt eltávolítsunk, és így mindenki gyümölcsöztethesse saját tehetségét, és hozzájárulhasson a közjóhoz.
Garantire servizi adeguati alle persone con disabilità non è solo una questione di assistenza.
Az inklúzióhoz megfelelő szolgáltatásoknak kell társulniuk, ami azonban nem segélyezést jelent, hanem igazságosságot és méltóságuk tiszteletben tartását, figyelmeztetett a pápa, aki ezután arról beszélt, mennyire fontos, hogy mindenki kiválaszthassa a neki megfelelő életutat, előítéletek nélkül, mivel az emberi személy soha nem lehet eszköz, csak is cél. A diszkrimináció egyik súlyos formája, amikor valakinek nem adjuk meg a munkavégzés lehetőségét. A munka méltóságot ad. Ha ebből kizársz valakit, akkor a méltóságot veszed el tőle. Ugyanez elmondható a kultúrában és a sportban való részvételről is. Ha megvonjuk valakitől, akkor sérül az emberi méltósága. Az új technológiák jó szövetségeseink lehetnek a befogadás és a részvétel elősegítésében, ha bölcsen használjuk azokat, és nem további egyenlőtlenségeket teremtünk általuk. Nem feledkezhetünk el a klímaváltozáshoz és a konfliktusokhoz kapcsolódó humanitárius vészhelyzetekről. A fogyatékkal élőket nem szabad hátrahagynunk, figyelmeztetett Ferenc pápa. Olyan megelőző és kezelő rendszert kell kidolgoznunk, mely szem előtt tartja sajátos igényeiket, és biztosítja, hogy senkit ne zárjanak ki a védelemből és a segítségből. A G7 csoport munkájára a remény jeleként tekint a pápa egy olyan világ érdekében, mely túl gyakran megfeledkezik a fogyatékkal élő személyekről, vagy sajnos még születésük előtt elküldi őket. Változásra van tehát szükség, melyhez hitünk adja az ihletet, és az a meggyőződés, hogy minden személy értékes ajándék a társadalom számára. Assisi Szent Ferenc, aki a legtörékenyebbek iránti határtalan szeretet tanúja, arra emlékeztet minket, hogy a valódi gazdagság a másokkal való találkozásban rejlik. Ezt a találkozás kultúrát kell továbbfejleszteni, különösen azokkal, akiket a hamis jóléti kultúra igyekszik kiselejtezni. A pápa fogadta a libériai elnököt. Afrika és a migráció. Az alig több mint 5 millió lakosú ország Nyugat-Afrikában található az Atlanti-óceán partján. A libériai köztársaság a 80-as évek közepe és a 2000-es évek eleje között szörnyű belharcokat élt át, és az utóbbi időben kezdtek javulni a növekedési mutatói. Az ország élén tavaly november óta Joseph Boakai áll, aki pénteken mintegy 20 perces megbeszélést folytatott a pápával, majd Pietro Parolin bíboros államtitkárral és Paul Richard Gallagher érsekkel, az államokkal és nemzetközi szervezetekkel való kapcsolatok titkárával egyeztetett. A CVS megbeszélések során kiemelték a Szentszék és Libéria között fennálló jó kapcsolatokat, valamint a katolikus egyházzal való együttműködést a nevelés és az egészségügy terén. Eszmét cseréltek az afrikai ország jelenlegi társadalmi és gazdasági helyzetéről. Nemzetközi aktualitásokra összpontosítottak a találkozókon, különös tekintettel a nyugat-afrikai térségre és a migrációs jelenségekre, tájékoztat a Szentszéki közlemény. Segítettem bábáskodni a szinodális egyház születésénél. Hallgassák meg stúdióbeszélgetésünket Csiszár Klára Antónia pasztorál teológussal a Vatikánban zajló püspöki szinódusról.
Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Csiszár Klára Antónia pasztorál teológust, egyetemi oktatót, aki a Linci Katolikus Egyetem rektorhelyettese és teológiai karának dékánja, illetve a kolozsvári Babes-Bújai Tudományegyetem doktoriskolájának tanára, aki a hónap ereje óta a színóduson részt vesz, és nem is csak résztvevő, hanem külön megbízással is működsz és jelen vagy, mégpedig színódusi fórumnak a moderátora voltál éppen múlt héten szerdán, ehét szerdáján pedig sajtókonferenciának az előadója. Túl azon, hogy neked is épp olyan dolgosnak kellene, mint bárki más színódusi résztvevőnek, ez a kettős felkérés hogyan érintett téged, Klára?
Először is szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Ez a kettős felkérés mind a kettő váratlanul érintett. Az egyik ugye a moderációra való felkérés, hogy a két teológiai pasztorális fórumot, amelyet október 9-én az egyiket, a másikat tegnap október 16-án moderálhattam. Kérték, hogy el tudom-e vállalni, hát persze ilyenkor az ember általában gondolom igent mond. Örültem a felkérésnek, annál is inkább, mert nem csak mert megtiszteltetés, hanem azért is, mert ugye Isten népéről szólt, Isten népéről, mint a misszió alanyai. Erről szólt az első teológiai fórum, amit moderáltam kitűnő előadókkal, és úgy gondoltam, hogy hát ez nagyszerű lehetőség kicsit moderálni, segíteni, bábáskodni ennek a szinodális egyháznak a születésénél, és ugyanez motivált, amikor elfogadtam azt a felkérést, hogy a sajtótájékoztatón tegnap felszólaljak. Ugye az a kritika érte a múlt évben a szinódust, a szinódus első ülésszakát, hogy a teológia a háttérben dolgozott, és nem volt elég hangsúlyos a teológusoknak a munkája. Erre a kritikára látjuk, ez egy tanulási folyamat, erre a kritikára válaszolva a szinódusi titkárság ugye ezt a két fórumot, illetve négy fórumot, kettő futott párhuzamosan, négy fórumot szervezett, ahol egy kicsit a résztvevők, de nem csak a résztvevők, ugye ez nyitott volt bárki számára, szervezték teológiai témákra, és ugye a tegnapi sajtótájékoztatónak a fő témája is az volt, hogy a teológia szerepe egy szinodális egyházban, mivel foglalkozunk mi teológusként itt 4 hétig Rómában, hogyan kísérjük a folyamatot, és ehhez próbáltam én hozzátenni a saját meglátásaimat, kiegészítve ugye azzal, hogy az egyetlen teológus nő vagyok, kelet-európai, úgy mondjam, posztkommunista háttérrel rendelkezik, és ezért külön megtiszteltetés is volt, hogy ilyen kicsi valóságból indulva hozzászólhattam a teológia szerepéhez a szinodális egyházban.
Klára, érzed-e annak az előnyét, hogy éppen Kelet-Európából származva, de nyugati egyetemen tanítva, összekötő kapucs lehetsz egy teljesebb látás jegyében, mint talán többiek, akik vagy itt, vagy ott vannak?
Igen, és azt kell, hogy mondjam, hogy erre nem is én jöttem rá, hogy ilyen összekötő kapocsként, úgymond hídépítőként tekintenek rám, hanem a kollégák visszajelzéseiből, az osztrák püspökök visszajelzéseiből, a német püspökök visszajelzéseiből, hát döbbentem én rá arra, hogy milyen szerepet is tulajdonítanak itt nekem. És a szinóduson túl is, ugye alkalmam volt a két periódus, a két ülésszak között az osztrák püspöki konferenciánál előtt is beszélni többször a posztkommunista országok valóságáról, különösképpen is azoknak az országoknak a valóságáról, amelyeket inkább ismerek, Románia, Szerbia, Magyarország, illetve a német püspöki konferencia állandó tanácsa is kérte a segítségemet, hogy meséljek nekik, hogy miért nem értik őket, úgymond a kelet-európaiak, vagy pedig mi az, amit ők adhatnának Kelet-Európának, mire van ebben a helyzetben szükség. Mindenki látja, hogy most egy olyan szakadék van a német kontextus, illetve a posztkommunista kontextus között, amit még a kommunistáknak sem sikerült kiásniuk.
És aki ott van benne mind a kettőben, mint te, az tud közvetíteni, illetve ez a szinódus tud-e közvetíteni Európának ebben a megosztottságában, de hát tulajdonképpen ez nem egy európai, hanem ez egy világszínódus, vagy akkor a különféle kontinenseknek más és más jellegű Isten népe értelmezése között?
Így van, hát ez egy hosszú tanulási folyamat, és én szeretek arra emlékeztetni mindenkit, hogy mennyire szépen éltünk mi együtt a kommunista időben, tudva egymásról, szeretve egymást, megbecsülve egymást. Most, ha csak a kelet és a nyugat kapcsolatánál maradok, ugye Kelet-Európában azt szoktuk mondani, hogy a kommunista időben az egyház az maga a minőségnek a garanciája volt. A nyitott ablakoknak az egyház, aki szeretett volna úgymond a valóságról tudni, hogy mi is van a vasfüggönyön kívül, akkor a papbácsitól kérdezte meg. Meséljen a Szentföldről, meséljen úgymond a II. Vatikáni zsinatnak a teológiájáról. Mennyire vágyakoztunk ez iránt. Ugyanakkor a német kontextusban is tudjuk, hogy nagyon érdeklődtek a posztkommunista egyházak valósága iránt, hát a könyveiket segítettek átcsempészni. Erről különböző sztorikat lehet hallani, és egy olyan szép együtt élés volt. És most egyszerűen ebbe a kettős létbe sokszor szoktam, hogy nekem annyira fáj a szívem, hogy itt tartunk, hogy egymás katolicitását vitatjuk el. Igen, hát mit lehet tenni, nem tudom, beszélni, megkérdezni, hogy hogy vagytok, és nem rögtön tudni, hogy ki miért gondolkodik úgy, ahogy gondolkodik.
Ez az út, tulajdonképpen egy útról van szó, erről a szinodális útról, hosszabb távon, nem csak a konkrét eredményeivel, dokumentumaival, tud-e segíteni ebben az egymást értésben?
Tud, ad egy olyan teret, ad egy olyan módszert, ad egy olyan, remélem azt, hogy inspirációt, aminek itt nincs vége, hanem aminek számtalan lehetősége van Rómán kívül is. hogy a püspöki konferenciák hogy beszélgetnek egymással, hogyan találkoznak egymással, hogyan kommunikálunk egymással, hogyan reagálunk egymás útkeresésére, hogy a német egyház tudjuk, hogy nincs könnyű helyzetben, szenved, küszködik, olyan kérdésekkel foglalkozik, amilyen kérdésekkel biztosan nekünk is talán 10 éven belül ugyanígy kell lesz foglalkozzunk. És nagyon gyakran mi elvitatjuk a katolicitásukat, elmondjuk, hogy ők már nem keresztények, nem katolikusok, holott nagyon jól tudjuk, hogy mind a mai napig a német egyház a legtöbb templomot építette fel világszerte, a legtöbb templomot renoválta világszerte, kórházakat, iskolákat épít mind a mai napig. Tehát úgy gondolom, hogy nagyon nem keresztényi az, amikor nem az az első kérdésünk, hogy hogy vagytok, mi bánt benneteket, miért gondolkodtok úgy, ahogy, hanem tudni véljük.
A cinódusra tekintve lehet-e már látni 2,5 hetes munka után, hogy mik azok a témakörök, amelyek úgy már megállapodtak, és amire mindenféleképpen a végső dokumentum is reflektálni fog?
Igen, hát az látszik, hogy egy nagyon jó munkadokumentummal dolgozunk, ugye ezt július folyamán hozták nyilvánosságra. Ez egy nagyon jó alapot ad a beszélgetéseknek, és a struktúrája az, ami igazából már körvonalazza a következő lépéseket is. Ugye itt az első nagy modul az az alapozás volt, amikor az Isten népének a teológiájából kiindulva, a misszió fogalomból kiindulva, a szinodális egyház konstitutív voltából kiindulva próbáltuk meg alapozni az azt követő lépéseket. Na most a következő modul, amin ugyancsak túl vagyunk, az ugye a kapcsolatokra tért ki, hogy milyen kapcsolatok azok, amelyeket a szinodalitás szemüvegén keresztül újra kell értékeljünk. Milyen kapcsolatok vannak Isten népének összességébe, a felszentelt személyek, a nem felszentelt személyek, a különböző karizmák és hivatalok milyen kapcsolatban vannak, és kellene, hogy legyenek egymással, mindig annak érdekében, hogy a missziós munka egyre inkább testet öltsön és megvalósulhasson. Ugye ezt nem szabad soha elfelejteni, nem egy lárt-pur-lárt egyház vagyunk, hanem mindig a missziós munka az, ami bennünket érdekel. Aztán a következő nagy modul, amin ugyancsak túl vagyunk, azok a különböző utak, amelyek a szinodális egyházat elősegítik, itt a formációról, a szemináristák képzéséről, a nők bevonásáról, a papképzésbe, a teológiai képzésnek a hozzáférhetősége sokak számára, nem csak férfiak számára, hanem nők számára, és nagyon sok valóságban nem is lehet erről beszélni, illetve elképzelhetetlen, hogy nők is teológiailag képezzék magukat. Tehát nagyon érdekes útmutatások vannak, és most pont tárgyaljuk ugye a helyek részt, ami pedig a püspöki konferenciáknak a kompetenciáit tárgyalja, a püspöki konferenciák viszonyát egymáshoz, kontinentális szinten is egy szinodális egyházba a pápai primátust a püspöki szinódushoz való viszonyaiban próbálja megérteni, illetve az egyetemes egyház és a helyi egyházak kölcsönhatására próbál kitérni. Tehát nagyon sok sok téma van az asztalon, lássuk, hova vezet az út.
Szent Atyát említetted, idefelé jött a stúdióban, említést tettél arról, hogy találkoztatok. Mesélj nekünk erről röviden.
Igen, ma találkoztunk, oda léptem hozzám, kezdtem mondani, hogy hát magyar vagyok Romániából, és azt mondta, hogy ilyen is most Ausztriában vagy. Tehát ez számomra azt jelenti, hogy a Szent Atya úgy tud rólunk, ismeri a teológusokat, akiket meghívott. Előttem pont az egyik kolléganőm beszélt vele, ugyanúgy tudta, hogy kiről van szó. Tehát a Szent Atya éber, követi az egyházat, és ugye a teológusok, akik ott vagyunk, 30-an vagyunk jelen a szinóduson, ezt elmondtam a tegnap is, hogy azért mind vatikáni nihil obstáttal rendelkezünk, tehát úgymond hűek vagyunk az egyház tanításához. Egyetemi tanárként ez kötelező. Na és ez azt is jelenti, hogy ez nem csak valamelyik irodának a delegált feladat, hogy találj teológusokat, hanem valószínűleg, hogy a Szent Atya azért tud rólunk.
Kedves Kára, köszönöm a beszélgetést, az értékes információkat a személyes találkozásra Szent Atyával, és a hátralévő egy hétre még sok lelki erőt kívánok.
Nagyon szépen köszönöm.
Isten áldjon.
Csiszár Klára Antónia pasztorálteológussal Páter Vértes Aljai László beszélgetett. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, az elmúlt 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Műsorunkat megismételjük 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
5 óra 30 perc van.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ideglenes emlékhelyet létesítettek a csütörtökön elhunyt Kozma Imre atya iránti kegyeletüket kifejezni szándékozó látogatóknak. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Budapest 12. kerületi Szarvas Gábor úti országos központjában található emlékhely reggel 7-től 19 óráig várja a látogatókat, akik Kozma Imre nagyméretű kép előtt megállva idézhetik fel alapító elnökükhöz fűződő emlékeiket, virágot helyezhetnek el, gyertyát gyújthatnak, imát mondva, vagy egy néma főhajtással kifejezhetik tiszteletüket, jelképesen elbúcsúzhatnak. Az emlékhely a központ udvarán található, egész nap nyitott kapun keresztül, bejelentkezés nélkül is felkereshető, esős időben egy kisebb emlékhely várja az érkezőket a főépület bejáratánál. Kozma Imre temetéséről a Magyar Máltai Szeretetszolgálat később ad tájékoztatást. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök győzelmi tervével nem lehet nyerni, csak veszíteni, ezért mi ebben nem veszünk részt, közölt a miniszterelnök a közrádióban. Orbán Viktor kifejtette, nem közvetlenül ütköznek össze Oroszországgal, mert kettejük között ott van Ukrajna, de valójában az EU úgy viselkedik, mint egy hadviselőfél. Arról is beszélt, az Európai Néppárt szintet lépett a legutóbbi európai parlamenti vitában, ahol bejelentették a saját igényüket kabinetje távozására, hogy az új, saját pártcsaládjához tartozó kormány csináljon olyan politikát, ami tetszik Brüsszelnek, tehát engedje be a migránsokat, lépjen be a háborúba, fogadja el a gender ideológiát és szüntesse meg a gyermekvédelmi rendszert Magyarországon. Hozzátette, probléma, hogy amit mi csinálunk, az nagyjából az, amit az európai nép is szeretne látni otthon, és aminek a saját kormányuk épp az ellenkezőjét teszi. Nálunk viszont nincs migrációs krízis, mert nem engedjük be őket, és hasonló a helyzet a rezsi ügyében is, nálunk fizetik a családok a legkevesebbet az áramért és a gázért. A kormányfő azt mondta, alakul az a 21 pontos gazdasági akcióterv, ami nagy lendületet tud adni a magyar gazdaságnak. Lesz nagy csodálkozás, amikor 2025-ben ismertetik az első negyedéves számokat. A tervek közül kiemelte a béremelést, a lakhatás olcsóbb átételét elsősorban a fiataloknak, a családok megsegítését a gyerekek után járó adókedvezmény megduplázásával, a kis és közepes vállalkozásokat segítő Demján Sándor tervet. Jövőre a mindennapi életben látványosan mutatkozik majd meg ez az új gazdaságpolitika, ha sikerül a nemzeti konzultáció megerősíteni, összegzett. A magyar-luxemburgi kapcsolatot az utóbbi időben újra a kölcsönös tisztelet jellemzi, közölte a külgazdaság és külügyminiszter Budapesten, aki 10 éve tartó hivatali ideje alatt először fogadta luxemburgi kollégáját. Szijjártó Péter a Facebookon arról számolt be, a két ország idén ünnepli a diplomáciai kapcsolatok felvételének 100. évfordulóját. Rámutatott, hogy a Magyarország és Luxemburg közötti kereskedelmi forgalom volumene 10 év alatt a 4-szeresére nőtt. Az országgyűlés csapatának és a török nagy nemzetgyűlés labdarúgó csapatának mérkőzésével ért véget Ankarában a magyar parlamenti delegáció programja, közölt az országgyűlés sajtóirodája az MT-vel. A törökök nyertek ezúttal 2-0-ra. Kövér László a hivatalos törökországi látogatást úgy összegezte, a diplomáciai kapcsolataink 100. évére meghirdetett magyar-török kulturális évad keretében nem csak fontos tárgyalásokat folytattak, hanem részük volt kulturális programokban is, Ankarában és Isztambulban. A házelnök az országgyűlés labdarúgó csapata nevében egy tekból asztalt ajándékozott a török nagy nemzetgyűlési sportklubnak. Az ENSZ libanoni békefenntartó missziójának szóvivője elítélte az izraeli erők által az utóbbi napokban végrehajtott támadásokat, de leszögezte, hogy Libanonban maradnak. Andrea Tenenti utalt arra, hogy az izraeli erők kivonulásra szólították fel őket. A szóvivő megdöbbentő pusztításról számolt be a Libanon és Izrael közötti demarkációs vonal, az úgynevezett kék vonal mentén és azon túl is, hangsúlyozta, hogy sok faluk szenvedett károkat. A MOL nyomásérzékelő rendszere szivárgást jelzett a Szászalombatta és Pécs közötti üzemanyagszállításra használt terméktáv vezetéken, Gárdony közelében, tájékoztatta az olajipari vállalat az MT-t. A hibát a vezeték alsó részén egy repedés okozta. A probléma nem érinti a város ivóvízhálózatát. Az új rendszerben visszaváltott palackok, dobozok, üvegek száma héten elérte a 500 milliárdot, közölte a MOL hulladékgazdálkodási koncesziós társasága a MOHU az MT-vel. A cél, hogy 3 év múlva az italcsomagolások minimum 90%-át visszaváltsák Magyarországon, a becslések szerint évente több mint 3 milliárd ilyen van forgalomban. Mintegy 9818-as diák és laikus segítő tanulta meg az újraélesztés alapjait Budapesten. Az újraélesztés világnaphoz kapcsolódott a program. Évent átlagosan 27 ezer esetben következik be hirtelen szívhalál Magyarországon. Végül az időjárásról. Sok napsütés várható, majd a folytatásban is csapadék nem hullik, a szél időnként megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban mínusz 3 és plusz 2 fok között, napközben aztán 14-15 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Nekem te jelented az életet. Alig, hogy megszülettem, az első közt voltál velem. Nem tudtam, mi ez az érzés, most már tudom, zene szerelem. Mikor elalszom, holtam, az utolsó csók. Köszöni meg a dalom. Végig kísérsz az úton, fogod a kezemet. A kudarc, ha fenn a csúcson, nekem te jelented az életet. Végig kísérsz az úton, fogod a kezemet. A kudarc, ha fenn a csúcson, helyzetben ott voltál, ha szükségem volt valamire. Néha mutatod azt utat, néha emlékeztetsz valakire. Mikor elalszom, holtan, az utolsó csókot neked adom. Mindent mi egykor voltam, köszöni meg a dalom.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, ma október 19-én Nendor napja van. Szeretettel köszöntjük az ünnepelteket névnapjuk alkalmából, és sok boldogságot kívánunk nekik innen a Szent István Rádióból. Nézzük a névnap eredetét. Régi magyar személy név, a Nendor népnévből származik, a 19. században felújították vagy újraalkották a nevet a Ferdinánd magyarítására. Jelentése dunai bolgár. Isten éltesse tehát a névnaposokat, és persze azokat is, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy más évforduló miatt fontos a mai dátum. A következő szám nekik szól.
Ne legyél gyáva, sosem nézd hátra, a szíved súgja, az otthon visszavár.
Félek is, hogy az úthenger megáll. A másik oldalon, az áruház előtt, öreg ember verset árul, de nem jönnek vevők. Egy autó oldalán, egy fél mondat fut el, az ördög sosem alszik, sosem alszik bárkivel. És szól a hangulat rádió. Mind minden álom. Kézzel fogható, csak még egy forduló, lebeg a szélben. A nap prédikátor áll, eget árul, míg legalább földi megváltást talál. Az állokház körül lassú, csöndes bál, keserű sor a lélekpultnál ajánlatra vár. Mindegy, mit tanult, és mindegy, mit hiszem, az ördög sosem alszik, sosem alszik bárkivel. A hangulat rádió. Mindenki szép. Minden álom kézzel fogható, és kézzel kapható, lebeg a szélben. A nappali altató. Lebeg a szélben.
Kalendárium.
Kedves hallgatóink, most pedig következzenek a napjeles eseményei a Szent István Rádió kalendáriumából. Október 19-e az év 293. napja, a Gergely naptár szerint az évből még 73 nap van hátra. Nándor nevű hallgatóinkat köszöntjük névnapjuk alkalmából. Albániában ma Teréz anya napját tartják, Rilai Szent János, Bulgária védőszentjének ünnepe a mai nap. Nézzük, kik születtek ezen a napon a történelem folyamán. 1862. október 19-én született Auguste Lumière, francia kémikus, a filmművészet és a filmgyártás úttörője. 1913-ban született Forrai Miklós, magyar karmester, karnagy zenetaner. 1916-ban látta meg a napvilágot Vészi Endre, Kossuth Díjas író, költő. 1924-ben született Somogyvári Pál, magyar színész, a Nemzeti Színház örökös tagja. 1937-ben ezen a napon született Rózsa János, Kossuth és Balázs Béla díjas magyar filmrendező, érdemes művész. 1939-ben született Sándor Pál, Kossuth és Balázs Béla díjas magyar filmrendező. 1947-ben született, Isten éltesse sokáig, Bánsági Ildikót, Kossuth díjas magyar színésznőt, a nemzetművészét. Most nézzük, kik hunytak el ezen a napon a történelem folyamán. 1745-ben halt meg Jonathan Swift, ír angol származású író, a Gulliver szerzője. 1907-ben ezen a napon hunyt el Podmanicki Frigyes báró, magyar író, politikus. 1962-ben távozott közülünk Lányi Viktor Géza, magyar műfordító, zeneszerző, zenekritikus. 1994-ben halt meg Balázs Dénes, földrajztudós, geológus, felfedező. 2001. október 19-én hunyt el Kulka János karmester. 2007-ben halt meg Mészáros András, magyar karikaturista, grafikus, könyvillusztrátor, Munkácsi díjas érdemes művész. Most nézzünk még néhány eseményt, amik a mai naphoz köthetők. Krisztus előtt 202-ben a zamai csatában a római köztársaság döntő győzelmet aratotta, Hannibal vezette karthágóiak ellen, ezzel véget ért a második pun-háború. 1448-ban a második Rigó-mezei csatában Hunyadi János hadereje Brankovics György szerb despota árulása révén súlyos vereséget szenvedett a második Murád szultán vezette török haderőtől. Hunyadi maga is Brankovics fogságába került. 1944-ben ezen a napon befejeződött az október 6-a óta tartó debreceni tankcsata a szovjet haderő győzelmével. 1947-ben ezen a napon Magyarországon bevezették a totót. E nap mérkőzéseire lehetett először fogadni. 1950. október 19-én Tibetet megszállták, hivatalosan felszabadították a kínai népköztársaság csapatai. 1954-ben a szuezi csatorna sorsáról brit-egyiptomi egyezményt írtak alá, ebben Nagy-Britannia kötelezte magát, hogy 20 hónapon keresztül kiüríti a csatorna övezetet, Egyiptom pedig elismerte a szuezi csatorna nemzetközi státuszát. 1960-ban ezen a napon az Amerikai Egyesült Államok Kubával szemben teljes kereskedelmi embargót léptetett életbe. 1997-ben ezen a napon Szent II. János pápa egyház doktorrá avatta Liziői kis szenterészt. 2003-ban ezen a napon szintén Szent II. János pápa boldoggá avatta Teréz anyát. Kedves hallgatóink, ez volt a mai nap kalendáriuma, tartsanak velünk holnap is.
Egy régi álmot várom ki benne áll. Álom arcú lányt, értem, ha szólal bennem, érzem, ha megérint. Ooh.
között, zsebemben szív alatt. Egy komisz kamasz érzés valahogy itt maradt. Valakire vár, nem véletlen marad itt. Utolsó madárként, hogy elérje azt a valakit, mert olyan virágos szerelem, letépni nem tudod. Szakadék szélén terem, most már elmondhatod, hogy olyan virágos szerelem, ami egy illatot. Szorítottam, egyre több tűnt el belőle a kezeim között, s a gondolatban mégis életen át kísér. Én akkor sem tartozom felelősséggel az álmaimért, mert olyan virágos szerelem letépni nem tudom. Szakadék szélén terem, most már szakadék szélén terem, most már